Önök a Hetes Stúdiót, a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallják.
Ez a Megbeszéljük a Hetes Stúdióban László József újságíróval, a MOASZ Újságíró Akadémiának, a Bálint György Akadémiának az elnökével.
Igazgatójával.
Bocsánat, igazgatójával. Nagy Gáborral, a HVG újságírójával, Amerika szakértővel, és Bolgár Györggyel. Szervusztok. Akkor kezdjük Amerikával. Letett esküjét Donald Trump, megválasztott amerikai elnök, a hideg idő miatt szakítva a szokásokkal nem a Kapitólium előtt, hanem az épület kupola termében tartották az ünnepséget. Azt mondta, hogy felhatalmazásomat a beszéd elején arra kaptam, hogy visszájára fordítsam azt a rengeteg árulást, amit a népnek el kellett szenvednie, Amerika hanyatlásának vége. Mert hogy eddig hanyatlott?
Röviden nem.
Meg az, hogy legyen Amerika újra nagy, ez volt az egyik szlogenje végig a választási kampányában, és akkor én azt kérdeztem, miért eddig kicsi volt? Tehát nem nagyon értettem, hogy ez hogyan lehetett így elsütni, holott Amerika volt előtte is a legnagyobb gazdasági hatalom a világban.
De hát az amerikaiak értették és megszavazták elnöknek. Értették, hogy mire gondol.
Mire gondolt?
Arra gondolt, hogy lehetne nagyobb, már nem területi értelemben befolyásosabb, lenyomhatná a kínaiakat sok mindenben. De ő már területi értelemben is rájátszik erre, de arra gondoltak, hogy legyen Amerika befolyásosabb, erősebb, olyan nagy hatalom, amelyiknek senki nem mer ellentmondani. Nyilván ez a világ már kimúlóban van, vagy hanyatlóban van, valószínűleg nem is jön vissza. Az 1990 utáni egyközpontú világrend az megszűnt. De ennek a hangulatát nyilván az amerikai állampolgár is érzi, ennek bizonyos köve, lehet, hogy nem világpolitikában gondolkozik, de bizonyos következményeit látja a saját munkahelyén, a saját városában, a saját boltjaiban, és ha valaki ilyen pufogó frázisokkal próbálja megszédíteni, neked sokkal jobb lesz, meg Amerika is nagy lesz, és olyan aranykor lesz, hogy neked is 10 kiló arany fog csörögni a zsebedben, bár ez lehúzza nagyon, akkor rászavaz. Ennyi az egész, nem több, tehát nem kell szó szerint kérdezni, hogy nem volt nagy, nagy volt. Nem volt befolyásos volt. Hanyatlott? Nem hanyatlott. Bizonyos értelemben mihez képest, Kína például nagyon feljött, igen.
Én egy kicsit azért úgy gondolom, hogy Trump a hanyatlást úgy értette, hogy a világban nem az történt, amit Amerika akar, vagy akart, és vagyis nem csak az történt, amit Amerika akart, ezért ő most úgy döntött, hogy egy olyan Amerikát épít föl, vagy visz tovább, amikor az fog történni, amit Amerika akar, és amit Amerika akar, azt ő fogja akarni, és ezt világossá is tette abban a nagyon sok elnöki rendeletben, amit aláírt nagyon látványos módon, rájellemző módon, nem töltőtollal, nem tollal, hanem egy vastag filctollal, amivel az első mandátum alatt, amikor a ovális irodában volt valami értekezlet, a térképet is átrajzolta.
És milyen hatalmas az aláírása, biztos látni a hallgatóink, nézőink is látták már, hogy hát olyan, mintha egy ilyen fali képet festene körülbelül.
Ez volt a cél.
Igen. Kínai fali
képet. Trumpnál mindig ez volt a cél, de ő tényleg azt akarja, hogy az történjen a világban, amit Amerika akar, és Amerikában, és Amerikával pedig az történjen, amit ő akar. Erre kapott felhatalmazást, ő ezt így értette, és azt is mondta a beiktatási beszédében, hogy nincs előttünk akadály.
Ez talán azért egy kis tévedés, hogy nincs előttünk akadály, mert rögtön egyik első rendeletét, ugye a születési jogon szerzett állampolgárságot most megtámadta egy bíró, és azt mondta, hogy hát ezt fel kell függeszteni, nem lehet végrehajtani.
Mert a megszüntetést.
Mert hogy sérti az alkotmányt.
Elnöki rendelettel alkotmányt jogi hierarchiában nem lehet felülírni. Trump is valószínűleg ezt nagyon jól tudja. Ő ezt politikai értelemben értette, mindent szeretne megcsinálni, de természetesen, ahogy az előző elnököknek, úgy Donald Trumpnak sem lesz szabad majd minden, de sokkal többet lesz szabad, mint mondjuk Bidennek vagy Obamának volt. Vagy az ő első mandátum alatt neki.
Ugye, mert ezek az elnökök a hagyományos demokrácia és a második világháború utáni világrend szellemében és szabályai szerint dolgoztak alapvetően. És nem mondták azt, hogy na most elnöki rendelettel módosítom az alkotmányt. Persze, hogy Trump is tudja, vagy ha nem tudja, mert én ezt is fel tudom róla tételezni, de az emberei tudják, hogy elnök úr tudja, hogy ez benne van az alkotmány, nem tudom, hányadik, 14. módosításában. Igen. Szóval ezt nem lehet csak úgy, kit érdekel? Én akkor is megcsinálom, és ő azt látja előre, ehhez van érzéke, és tulajdonképpen ez jött be neki az elmúlt majdnem egy évtizedben, hogy én megcsinálom, én megmutatom, ez nagyon sok amerikainak tetszeni fog, és ha mégse sikerül, ha ezek a nyomorultak mondjuk a bíróságokon megbuktatják, vagy a demokraták, vagy kik fognak beleszólni, nem tudom, akkor kiderül, hogy a mély állam, Amerika ellenségei, ellenfelei, és engem akarnak hátráltatni, meg a tisztes becsületes amerikaiak 100 millióit. Politikailag tehát akkor is előnyös lesz neki, hogyha gyakorlatilag nem sikerül.
Gábor, ha akarná, meg tudná csinálni azt, hogy megváltoztatja az alkotmány 14. kiegészítését? Hát ővé a legfelsőbb bíróság, ővé a
az alkotmányt, az mindegy. Amerikában alkotmányt úgy lehet módosítani, hogy kell hozzá a kongresszus mindkét házában kétharmad.
Ja, kétharmad.
Neki nincs. Neki nincs. És utána
még plusz.
Az nem számít. 53-47 a szenátusban, és pár mandátum a képviselőházban. Az amerikai alkotmányt a módosításához kétharmados többsége mindkét házban, majd az államok 3/4-ének kell ratifikálnia, csak akkor léphet életbe az alkotmánymódosítás. Semmilyen más mód erre nincsen. Az amerikai alkotmány valóban gránitszilárdságú. Az utóbbi 5 évtizedben nem volt, ha jól emlékszem, módosítás. A legutolsó módosítás az tulajdonképpen az alkotmány elkészítésének az idején a 18. század végén készült el, és rendezte a javadalmazásokat és a fizetéseket.
Vár, de kiegészítések voltak?
Persze, 20-valahány, tehát több mint 20. Ahhoz is kell, az módosítás, tehát ahhoz is kell ez a kétharmados.
De hogy ebben a században is, mármint a
20.
században
hogyne,
is volt.
Hogyne sok volt. Tehát
a Nixonnak is volt talán valami.
Ez nem elnöki korszakhoz kötődik, de például 1919-ben adtak a nőknek szavazati jogot egy alkotmánymódosításnak. Hogy ne lett volna alkotmánymódosítás, csak ahogy polarizálódott Amerika, úgy volt kísérlet alkotmánymódosításra a 70-es évek után is, csak ahogy polarizálódott Amerika, semmi mögé nem állt oda kétharmad már a kongresszus két házában. Tehát anélkül nincs módosítás, tehát megállt az amerikai módosítások száma, és én nem is gondolom, hogy a mi életünkben lesz még amerikai alkotmánymódosítás.
Tehát ennek a bírónak, akit a László József az előbb említett.
Igen, ő azt mondta, hogy ez alkotmány ellenes, mégpedig látványosan és nagyon, pedig Trump nem írta felül szövegileg a 14. alkotmány kiegészítést, ami annak idején azért született, mert volt egy legfelsőbb bírósági döntés az amerikai polgárháború után, amelyik azt mondta, hogy a rabszolgák gyerekei nem amerikai állampolgárok. És ezt próbált ez az alkotmánymódosítás felülírni, és felül is írta, mert felháborítónak tartották, és ezért az eredeti megfogalmazás az arra született, hogy a rabszolgák, akik akaratuk ellenére kerültek Amerikába, a leszármazottaik amerikai állampolgárok legyenek, és ez alkotmány értelmezésében és a szövegében is kiterjesztődött mindenkire, aki az USA területén született. Trump azt akarta kimondani, hogy az értelmezés legyen más, ő azért azzal tisztában volt, hogy nem tudja módosítani, ezért a rendeletben az szerepel, hogy az apának a terhesnővel nem foglalkozik, tehát az apának vagy zöld kártyával kell rendelkeznie, vagy amerikai állampolgárnak kell rendelkeznie, amerikai állampolgársággal kell rendelkeznie, és akkor lehet a gyerek az amerikai állampolgár egy illegális bevándorlótól is. Aha. Tehát ő az értelmezést akarta megváltoztatni, nem pedig a születési jogot felülírni, az egészet. De persze ezzel az értelmezéssel milliókat zárt volna ki az állampolgárságból. Hozzáteszem, Amerikában régóta probléma az, és ezt megtette Trump az elnöksége idején, hogy azokban az országokban, ahol még kell vízum, megszigorította a látványosan terhes nőknek a vízumkiadást, mert Amerikában 90 napot lehet tartózkodni a turista vízummal, és azért, hogyha valaki oda megy szülni, az 5.-6. hónapban már látszik, hogy terhes, és volt egy ilyen utasítás Trump elnökségének az első elnöksége alatt, hogy ilyen nőknek már ne adjanak vízumot, mert valóban főleg az USA nyugati államaiban, mert odaérkeznek Ázsiából, Kínából például szervezetten érkeztek a terhességük végső stádiumában nők Kaliforniába, ezt szervezték emberek, akiket aztán lecsuktak, mert ott akartak szülni. Tehát valóban volt egy olyan...
Milyen hivatkozva csukták le azokat, akik ezt szervezték?
Mert illegális volt szervezni, illegálisnak minősítették azt, hogy valakit csak azért utaztattak be a terhessége 8. és 9. hónapjában, hogy legyen amerikai állampolgárságuk.
De volt
és ilyen... pénzt kértek érte, hozzáteszem. Tehát hogy... akkor ez már az emberkereskedelem minősített esete is lehet akár.
Mert hogy az Egyesült Királyságban talán a 70-es években
81-ben a Thatcher kormány hozott, a Thatcher kormány fogadtatta el a parlamenttel 81-ben, hogy megszüntetik a születési.
Mert addig oda jártak szülni azok, akik akartak.
Még egy csomó olyan ország van, 30-valahány ország van.
Argentina például, ahol az orosz nők járnak mostanában.
Igen. Argentina is egy ilyen ország. Aha. Tehát még sok ország van 30 fölötti, akik a születési és nem a vérségi alapon adják meg az állampolgárságot.
Visszatérve a Trump elnöki avanzsálásához, illetve a beszédéhez, a legmeghökkentőbb, legalábbis számomra, meg sokak számára az volt, amikor bejelentette, hogy a Panama csatornát azt elvesszük, a mexikói öblöt azt átnevezzük Amerika, vagy amerikai öbölnek? Nem
amerikai
tudom.
Öböl.
Gulf of America. Illetve Mexikóban. Kanadával is vannak tervei, de Grönlandot mindenképpen meg kell szerezni. Hogy ez is minden, ez jogilag rendben vannak ezek a dolgok egyébként?
Hát a Grönlandot nézem, ugye ez nem teljesen új keletű történet, mert már próbálták megvásárolni korábban is Alaszka mintájára.
A második világháborúban
Truman 100 millió dollárt ajánlott érte aranyban, az és ma körülbelül 1 milliárd.
Trump előző elnökségi idején is felvetette ezt a kérdést. Hát ahogy olvad az északi jégsapka az északi sarkon, és hajózhatóvá válik az egész környék, úgy lesz egyre érdekesebb mindenkinek. Tehát nem csak Amerika, az Egyesült Államok érdeklődik utána, hanem Kína is és Oroszország is, úgyhogy ott ugyanaz a bruszt megy, mint egyébként a csendes óceáni térségben.
Hát az a különbsége, hogy Grönland az nagyon közel van az Egyesült Államokhoz.
Földrajzilag is tartozik. Tehát földrajzilag Észak-Amerikához tartozik.
Tehát, hogy a dolog az
és
nem Kópenhágától teljesen...
És Kópenhágától messzebb van, mint New Yorktól a főváros.
Igen, tehát nem teljesen légből kapott dolog az, hogy Grönlandnak az USA-hoz kellene tartoznia, de mégis az emberiség legalábbis eddig bizonyos tradicionális elveket betartott, és ragaszkodott bizonyos tradicionális dolgokhoz, amelyek 1000-2000 vagy nem tudom hány éve léteznek. Úgy tűnik, Trump mindent felrúgja.
Nem léteztek 1000-2000 éven át, nem. Maradjunk abban, menjünk vissza csak a második világháborúig, hogy azután kialakult egy olyan nemzetközi rend, amiben ugyan történtek jogtalanságok, nemzetközi szerződések megsértése és egyéb finomságok, de általában még a nagyhatalmak is óvakodtak attól, hogy csak úgy bejelentsék az igényüket. Na, ez az enyém, adjátok el, vagy különben ez lesz. Főleg az Egyesült Államok, amelyik tulajdonképpen arra szerződött a világgal, az Egyesült Nemzetek Szervezetével, hogy betartom ezt az újfajta világrendet, és nem, nemzetközi egyezményekkel, nemzetközi szerződésekkel, az emberi jogok tiszteletben tartásával próbálok működtetni egy új és lehetőleg békésen fenntartható rendszert. Ebben nem illik bele, mert az, hogy az Egyesült Államoknak...
Hát, de mondjuk lehet, a vietnámi háború se illet bele.
De hát ott azt lehet mondani, hogy azért az egy, ha tetszik, kínai, orosz vagy szovjet agresszió volt, amelyik az ottani gerilla háborúval, vagy az ottani kommunista hatalom átvétellel volt összefüggésben, és Dél-Vietnám mégiscsak segítségül hívta az amerikaiakat, szóval ott azért ez egy sok minden nem illett bele, meg sok mindenre lehet azt mondani, hogy na hát ez nem volt szép, persze rengeteg ilyen volt, de az, hogy Trump nyíltan bejelentse igényét egy olyan területre, amelyre formálisan talán nem is volna szükségük, gyakorlatilag pedig sokkal finomabb eszközökkel meg lehetne tárgyalni. Ez jó Amerikának, ez jó Nyugatnak, jó Dániának, jó a NATO-nak, jó a világbékének, ami ott vagyunk, hogy ezt pénzzel vagy egyéb eszközökkel, folyamatos segítséggel, nemzetközi szerződéssel teszi, nem lenne valószínűleg senkinek semmi baja vele. Ez az, pontosan ez a lényege. Ő mindenből olyan ügyet akar csinálni, amilyen eddig nem volt, hogy megmutassa, Amerika hatalmasabb, mint bármikor volt, érted?
Ez de hogy Grönlandon ugye ott vannak az amerikai
ott
katonák.
Van, támaszpont.
Tehát támaszpontjuk van ott, tehát hogyha a támaszpontot ki akarja szélesíteni, nagyobbá akarja tenni, akkor feltétlenül a dánok nem fognak ellenkezni.
És ezt mutatja egyébként a reakció különbözősége is, mert amikor 2019-ben Trump először felvetette, hogy neki kellene Grönland, hát akkor elküldték a búzsba.
Most is elküldték is,
nem,
egyébként.
Nem, éppen hogy nem, pont arról van hát szó.
Most,
hogy
csak a Grönlandi... egy, most csak egy dán európai képviselő küldte el.
Igen,
nem
ugyanaz. Az nem ugyanaz. A dán külügyminiszter Rasmussen és a grönlandi miniszterelnök is azt mondta, hogy tárgyaljunk a katonai és a gazdasági együttműködésről. Grönland nem eladó, de tárgyaljunk arról, hogy hogyan lehet együttműködni. Ez egy nagyon nagy különbség 2019-hez képest, mert 2019-ben tényleg elhajtották a búzsba Donald Trumpot Koppenhágában és Nuukban is, és most mind a két helyen azt mondták, hogy beszéljünk. Grönlandot nem adjuk, de az együttműködésről beszéljünk, mert amit József is említett, Jóska is említett, megnyílnak ezek az útvonalak, és Oroszország és Kína már kötött egy kvázi megállapodást arról, hogy összehangolják a hajóutakat, ami ugye hajózhatóvá válik nyáron Oroszország északi részén a tenger, már nem kellenek ilyen baromi erős nukleáris jégtörők, és akkor ők majd együtt fognak hajózni. Kínának sokkal közelebb van Európát megközelíteni, mint bármilyen másik vízi úton ott, de ezen a részen nem csak polgári, tengeri hajók fognak, szállítóhajók fognak közlekedni, hadihajók is megjelenhetnek, itt nemzetközi vizekről beszélünk, és már most is előszeretettel érkeznek az északi tengerről, az Atlanti óceánra, orosz tenger alatt járók ezen az útvonalon. Tehát ennek kereskedelmi és katonai stratégiai jelentősége is van, hogyha megnyílik Grönland két oldalán két olyan vízi folyosó, amelyik sokkal könnyebben hajózhatóvá válik, pont annak a klímaváltozásnak a köszönhetően, amiről Trump azt mondja, hogy nincs is.
Ez egész geopolitika, mert hogyha megnézed a Panama csatorna kérdését, hogy kié, ha megnézed az északi átjáró, észak-keleti, észak-nyugati átjárót az északi sarkon, akkor kiderül, hogy egy újfajta geopolitikai helyzet van, mert a Panama csatornánál ugye két nagy kínai kikötő épült, és az kissé sérti a Monroe elvet, hogy Amerika az amerikaiaké.
97 óta működtet két kikötőt, egy hongkongi cég, két kikötőt.
Igen, csak Hongkong státusza azóta egy kicsit megváltozott.
Igen, ez azért nem volt probléma, a Hutchison nevű holdingnak a hajózási kikötőüzemeltetési leányvállalat működteti ezt a két kikötőt. 25 évre szólt az előző megállapodások, azt meghosszabbították még 25 évre. Ez egész addig nem volt probléma, amíg Hongkongban meg nem hozták azt a nemzetbiztonsági törvényt, amit Peking diktált nekik, hogy a hongkongi cégeknek, ez egy tőzsdéjegyzett magántulajdonban lévő cég, akit a régi hongkongi tajpanok, az ottani helyi milliárdosok birtokolnak, de ez a nemzetbiztonsági törvény előírja, hogy a Hongkongban működő hongkongi cégeknek hírszerzési és katonai ügyekben együtt kell működni Pekinggel. Tehát Amerika fejében nem, vagy Trump fejében, most Amerikát nem személyesítem meg emberként, az amerikai külpolitikai establishment fejében nem véletlenül fordul meg az, hogy ott mennek át a hajók, és ott is mennek amerikai katonai hajók, hogyha Kína oda telepít olyan megfigyelő eszközöket, mert arra kötelezi ezt a hongkongi céget, akkor bizony baj van.
Milyen baj lehet? Most ezt még nem értem. Tehát, hogy oda telepít megfigyelő eszközöket.
Hát Kína erősödik az Egyesült Államokhoz képest. A Kína bizonyos területeken esetleg...
Igen, de már eddig
jobban
is erősödött a panamai csatornán.
Nem akarja, hogy tovább erősödik.
Igen, de hogyha abban, aki most feltételezik...
Mert hogy amerikaiaké lenne a panama csatornak, ők megátolnák a kínaiak...
Felmondanak ezt a két szerződést.
És akkor azt mondták erre a kínaiak, vagy erre a válaszuk, hogy jó, akkor arrébb építenek egy másik csatornát.
Az nem olyan egyszerű, mert Panamának ebbe bele kell szólni.
Hát Nicaraguában próbálkoznak.
Nicaraguában át akarták vágni szintén egy második Panama csatornával, ahogy tetszik azt a viszonylag keskeny szárazföldet. Iszonyú pénzbe került volna, és nem jött össze.
Nem csak pénzkérdés ez?
Nem csak pénzkérdés. Tehát azért Nicaragua ebben az értelemben egy baráti rezsim mind Oroszországgal, mind Kínával. Kínának az Isten pénze rendelkezésére áll némi túlzással, és mégsem jött össze. Tehát én most azt mondom, hogy ha ebben a kikötőben olyan elektronikai felderítő eszközöket tesznek, amelyek az áthaladó amerikai polgári és katonai hajókat lehallgatják, vagy figyelik, az egy nemzetbiztonsági kérdés mindentől függetlenül.
Hát gyakorlatilag a csendes óceán nyugati partvidékét tudják onnan jelentős mértékben figyelni.
Ha akarják, igen. És pont ez a nemzetbiztonsági törvény, amit Jóska is említett, hogy Hongkongban megváltoztak a körülmények, ezt tette, és nem csak Trump fejében fordult ez meg, hanem az amerikai stratégák fejében is megfordult, hogy nem annyira jó már, hogy ott ez a hongkongi. 97-től, mondjuk 5 évvel ezelőttig, ez a kutyát nem zavarta. Uh-huh. Szóba sem került.
De hogy fog kinézni azt, mert a panamaiak már nyilatkoztak erről, hogy Panamát nem akarják adni. Amerikaiak erre mit fognak csinálni? Bemennek katonailag?
Egyszer már bementek, amikor Noriegát elvitték.
Igen, de akkor annak volt egy konkrét célja a Noriega tábornok
elfogása. Konkrét cél. Nagyon konkrét.
De, konkrét de itt most mi, Panamát foglalják el, vagy a Panama csatornát?
A Panama csatorna az egy a panamai kormánytól független hatóság ellenőrzése alatt áll. Nem tudom, hogy Trump fejében milyen elképzelés jár, hogy hogyan. Vannak gazdasági kényszerítő eszközök az Amerikai Egyesült Államok birtokában mindenképpen, főleg, hogyha a hátországáról beszélünk, és a Monroe-elvről beszélünk.
A különbség az, hogy nyilván az előző amerikai kormányok ugyanúgy tudatában voltak a veszélynek, csak más módon, finomabban, nyomásgyakorlással, édesgetéssel, fenyegetéssel próbáltak a dolgot valahogy valamilyen mederben tartani, vagy kontrollálni, vagy akár előrevinni. Trump pedig azt mondja, hogy mit szórakozunk, mit finomkodunk, dur bele, és aztán lesz, ami lesz. Lehet még bizonyos esetekben, azt is mondom, bármennyire távol is áll tőlem ez az emberi viselkedés és államférfiúi viselkedés, lehet, hogy bizonyos esetekben célra vezetőbb előfordul.
Az Obama kormány külügyminisztere Kerry nevezte utoljára Amerika hátsó udvarának Latin-Amerikát, marha nagy sértődés lett belőle, és vissza is szívta ezt a dolgot, de hát ez valóság, a valóságban ez így van 150-200 év óta. Hiszen az Egyesült Államok azzal, hogy az európai gyarmatosítókat, a briteket, a spanyolokat kiűzte, azzal gyakorlatilag az egész kontinest, Észak- és Dél-Amerikát az ellenőrzése alá vonta.
De közben ott van neki azért Kuba például. Hát ott ez a kicsi Kuba, az Egyesült Államok bármikor, bárhogyan elfoglalhatta volna.
Megpróbálta, nem sikerült.
De hogyha mondjuk bevet minden erőt, meg eszközt, akkor nyilván sikerül. Csak azt mondom, hogy még egy ilyen kicsi, egy szigetországban sem tudja az a hatalmas Egyesült Államok az érdekeit teljes mértékben képviselni, kénytelen lenyelni, hogy ez a kubai rezsim ott van már sok-sok évtized óta. Hát még egész Dél-Amerikában, ahol nagyon sok kifejezetten Egyesült Államok ellenes rezsim van, volt, van, lesz, nem tudja, még akkor is, hogyha ez Amerika hátsó udvara és amerikai érdekszféra, nem tudja teljes mértékben érvényesíteni a befolyását. Panama esetében, ami talán közvetlenebb, kicsit más is, mint sok egyéb, pláne egy országnak az irányítása, pláne egy nagyobb dél-amerikai országé, itt talán ezzel a módszerrel sikerül, nem biztos, csak Trump azt mondja, hogy változtatok a módszeren. És ez a módszer, ez az én habitusomból fakad, és talán új szint hoz a világpolitikában, lehet, hogy ennek így több értelme és több hatása lesz.
Mert hogy Kubával nem biztos, hogy keresne bármit is az Egyesült Államok, mostanában, ki tudja. Egyébként jó ötlet.
Stratégiailag nem olyan fontos.
A Trumpot lehet,
hogy ne felejtsük el, hogy Trump benne volt a kaszinó bizniszben, hogyha most viccelni akarnék, és Kuba az amerikai uralom alatt a kaszinóiról is híres volt, de ez csak
igen, vicc. A keresztapából emlékszünk erre a részre, vagy ezekre a részekre, amelyek erről szóltak. Ez a megbeszéljük a hetes stúdióban László Józseffel, Nagy Gáborral és Bolgár Györggyel, és maradva még a Trumpnál, de egy kicsit hazai vizekre is evezve, rövid videót töltött fel a Facebook oldalára a Donald Trump beiktatásának idején Orbán Viktor. A miniszterelnököt a háttérből egy női hang arról kérdezi, mit vár Donald Trump elnökségétől. Velős válasz érkezik rá a miniszterelnöktől. Békét, nyugalmat, gazdasági fellendülést várunk. A világ meg fog változni, és ez a magyaroknak jó lesz. Azt kérdezem tőletek, hogy én már láttam valamilyen célzást a Hír TV-ben, amely nem éppen kormány ellenzéki televíziós csatorna, hogy hát a Trump mit csinál, ezt azért nem kellene csinálnia, meg hogy nem biztos, hogy ő magyaroknak jó lesz, mert hogy Európát kemény vámokkal akarja megrendszabályozni. A magyaroknak jó lesz szerintetek? Tehát, hogy a Trump tekintettel lesz arra az állítólagos barátságra, amely Orbán Viktorhoz köti?
Nem tudom, hogy valódi barátság köti Orbán Viktorhoz.
Azért mondtam, hogy állítólagos.
Donald Trumpot. Egyrészt, másrészt pedig most elkezdett hezitálni, meg persze tárgyalási, kiindulási pontnak tekintette a maga habitusából eredően Donald Trump az, hogy azt mondta, hogy mindenkire 10%-os alapvámot vett ki, beleértve az Európai Uniót is. Hát ebből mi nem fogjuk tudni magunkat kihúzni, mert az Európai Unió tagjai vagyunk, és az Európai Unióra, hogyha Trump 10%-os vámot kivet, akkor azt ránk is kiveti. Egy másik dolog, a Trump...
Ha csak 10%-ot, mert már én hallottam 25-öt is.
A 25 az Mexikóval és Kanadával szemben.
De bizonyos termékekre az Európai Unióval szemben is 25%-ban gondolkodik, és itt
sőt, az elektromos autók, terén
a kínai elektromos autók.
A kínai elektromos autókról már Biden 100% vámot kivetett, és Trump pedig figyelmeztette Mexikót, és megfenyegette Mexikót, mert ugye Mexikót, Kanadát és az Egyesült Államokat szabadkereskedelmi övezet köti össze, tehát Mexikót figyelmeztette Trump, hogy ne engedje be oda a kínai gyártókat, ahogy Magyarországra például bejött a BYD, vagy a akkumulátorban a CATL, mert akkor azokat is szabadkereskedem ide vagy oda, meg fogja vámolni. Tehát, és most a CATL-t éppen büntető fekete listára helyezte az amerikai kormány a vélt vagy valós kapcsolatai miatt a kínai néphadsereghez. Tehát Trumpnak van egy olyan politikája, hogy ki akarja szorítani a kínai elektromos autókat és a kínai akkumulátorgyártókat az amerikai piacról. Magyarország mire tette fel a tétjeit?
Erre. Tehát kvázi mondhatni azt, hogy tökönlődtük magunkat?
Nem, hát ezt még nem lehet tudni, az se biztos, hogy lesz valami ebből a vámból. Ez is a Trumpi bizonyos értelemben látványpolitika, de alapvetően megfélemlítés politika. És hogyha egy kis ország vezetője ugrál és az öklét rázza, és azt mondja, hogy de az lesz, hogyha nem csináljátok, amit akarok, megnézik, hogy ki vagy te, hány tankod van, hány repülőgéped van, és azt mondják, na jó, legyen az. De ha az amerikai elnök mondja azt, hogy de ez meg ez lesz, ha ti nem csináljátok ezt vagy azt, akkor attól mindenki fél. Gazdaságilag is, katonailag is, nemzetközi szerződésileg is. Az Egyesült Államok rengeteg kárt tud okozni, akár a saját szövetségeseinek is. És ezért azt mondja, hogy ha nem engedelmeskedtek annak, amit akarok, akkor 10% vám, 25% vám, 100% vám. Ja, hát akkor üljünk le és tárgyaljunk, elnök úr, és ezt fogja mondani, vagy ezt is mondta már talán, mert beszéltek telefonon. A kínai elnök, ezt mondja az Európai Bizottság, ezt mondják a Kína vagy a kanadaiak, milyen mexikóiak is nem tudnak más tenni. Az Egyesült Államokkal tárgyalni kell, mert az Egyesült Államok megkerülhetetlen. Trump tudja, ezzel az erővel él. Ez a Trumpi politika.
Ehhez egy sztorit hozzátennék. A Wall Street Journal írta meg, amikor Joe Bidenék kivetették a 100%-os vámot az európai elektromos autókra, és megvámolták szintén a akkumulátorgyárokat. A Wall Street Journal azt írta, hogy Európából fölhívták Janet Yellent, a pénzügyminisztert, és megkérdezték tőle, hogy hát most ezt ők tudják-e, hogy ez az Európai Uniót is fájdalmasan érinti, és a Wall Street Journal azt írta, hogy a vonal túlsó végén egy rövid kínos szünet volt, és aztán jelen azt mondta, hogy bocsánat, de erre nem is gondoltunk, hogy magukat itt most figyelembe vegyük. Ez a Wall Street Journal megbízható újság, ő ezt leírta.
Ja, hogy figyelembe vegyük.
Tehát, hogy gyakorlatilag nem törődtek azzal, Kínát akarták büntetni, és adtak egy nagy sallert az Európai Uniónak is, és amikor Janet Yellentől megkérdezték, hogy ez miért történt, akkor azt mondta, hogy hopszi.
Hát America first.
Igen. És ez Joe Biden kormánya volt.
Ugyanígy vonatkozik ez Magyarországra is, ez volt az alapkérdésed, hogyha Trump valamilyen intézkedése Európát sújtja benne Magyarországot is, hát erre nem fogja azt mondani az embereinek, hogy Magyarországot vegyük ki ebből, nem is tudja kivenni. Ugye? Nem.
És miért pont Magyarországot?
Hát csak azért, mert olyan jó,
Belgiumot,
mert itt van barátom Viktor, aki Trump volt előttem. Igen. Trump volt Trump előtt, képzeljétek, amit Trump azt mondja, hát itt van Viktor, aki Trump volt Trump előtt, na ezt erre hát azért befizetnék.
Hát szerintetek a világon semmit sem ért az a fajta brusztolás, amit Orbán Viktor csinált a Trump elnök
két hasznos dolog
előtt.
Lehet, két gyakorlati hasznos dolog lehet, már azon túl, hogy a kormány megkönnyebbült, hogy David Pressman elment és lesz egy baráti nagykövet. Az egyik a kettős adóztatásról szóló megállapodás helyreállítása.
Igen, ezt más országokkal is meg akarja tenni az Egyesült Államok.
Mit?
A kettős adóztatás megszüntetését.
Nem feltétlenül, mert azért Trump belegondol, most éppen a globális adó ellen van Trump, és volt ellen, amiért tulajdonképpen megbüntettek bennünket, mert nem csatlakoztunk hozzá, azt Amerika soha nem is ratifikálta, Trump nem kér belőle az egészből, és a másik gyakorlati dolog az ezt a normalitásának a visszaállítása. Tehát én igazándiból úgy gondolom, hogyha két gyakorlati dolgot szeretne az Orbán kormány Trumptól, akkor erre a kettőre hajtanék, mert az összes többekről
te is... Van még egy.
Na mondjad.
Hát a Rogán Antalnak a
Istenem, mert az meg nem Trump döntése, hanem a pénzügyminiszter döntése.
Ezt nem mondod
komolyan.
De ha Trump nagyon akarja, szól a pénzügyminiszterének.
Igen, de ha nagyon
akarja,
kisebb dolga is nagyobb annál, szerintem, hogy most Rogán Antal
foglalkozom. De Orbánnak nem, mert ezt úgy tudjuk itt sokan, hogy van némi köze ahhoz, hogy Orbán Viktor háttere olyan hihetetlen módon megnőtt.
Na de Soros György egykori munkatársának szólni ilyen ügyben.
Mert a Soros György egykori
munkatársa. A pénzügyminiszter,
igen.
Ő volt az, akinek a fejében megszületett az, hogy sortolni kell az angol fontot 1992-ben.
És aztán sortolták is az angol fontot.
Erről lett Soros György híres.
És sok pénzt keresett.
És a fáma szerint ő fiatal brókerként ő találta ki, aki most az Egyesült Államok pénzügyminisztere lesz.
Aki egy ravasz, gonosz spekuláns.
Mint a Soros György.
Persze,
hát a Soros György jobb keze volt, amikor Druckenmiller ott hagyta a Sorost, aki addig a jobb keze volt, akkor ő lépett elő a Soros jobb kezévé, aki most pénzügyminiszter, és akinek alá kellene írnia azt, hogy Rogán Antal nincs a listán. Hozzáteszem, ebből a szempontból, hogyha valaki megnézi az amerikai külügyminisztérium tájékoztatóját, az egy kicsit megfordítja a általános jogértelmezést, mert ha föltesz téged a listára, akkor te bűnös vagy addig, amíg nem bizonyítod be, hogy ártatlan vagy. Igen. Tehát az úgy nem fog működni a szabályok szerint, és ezt a pénzügyminisztérium nem fogja fölrúgni, hogy hát Rogán Antal, te nem vagy bűnös, kihúzunk. Nem, a szabályok szerint, ami ott van a külügyminisztérium honlapján, Rogán Antalnak kell felszólalnia. Volt már, aki leszedette magát a listáról. Rogán Antalnak kell bebizonyítania, hogy ő nem való arra a listára. Tehát itt meg van fordítva az a római jogból érvényes jogelv.
A bizonyítási kényszer
nem az amerikai pénzügyminisztériumon van. Ő azt mondja, hogy neki olyan hírszerzési, pénzügyi és egyéb hírszerzési információi vannak, amik megalapozták a listára vételt. Innentől fogva Rogán Antalnak kell bizonyítania azt, hogy én nem vagyok erre a listára való.
Igen, de ha nem veszik le a Rogán Antalt erről a listáról, akkor ott marad. De ebből egy magyar ember is arra következtet, hogy akkor nem csak a Rogán Antalnak van itt vaj a fején, vagy bűnös.
Nem mond.
Hanem a főnökének is.
Ez nagy meglepetés.
A magyar ember egészen meg lesz döbbenve.
Tehát, hogy úgy indul neki a jövő választásoknak az Orbán, hogy egy ilyen terhet cipel a vállán.
Nem ezen fog múlni. Nem ezen, de listára ezen vételén, múlhat. Vagy listáról le nem vételén fog múlni a választás.
De nem, ezzel bevallják azt.
Nem, hogy ez már kezdettől fogva David Pressman és Joe Biden kicsinyes bosszúja. Ezt nem kell jobban cifrázni.
Ennél többet nem tudnak a választások.
De hát, ha nem veszi le a Trump a listáról, akkor ezek szerint nem ennek a kicsinyes bosszúja, nem a
akkor majd azt lehet, mondani, hogy Amerika, ami egyébként tény, a pénzügyminisztérium nem árulja el, hogy ő milyen információk alapján tette rá Rogán Antalt erre a listára, és akkor rögtön elő lehet hozni a Deep State-et, a mély államot, hogy hát kérem.
Pedig ez a becsületes elnök ezt akarja, ezt a mély államot akarja megszüntetni, és még mindig nem sikerül neki.
Egyébként meg elfelejtik az emberek addigra ezt a történetet.
Hát attól függ, hogy az ellenzék mire képes ebben az ügyben.
ettől nem jönnek lázba a magyar választók, akármennyire.
Nem, adalék, egy apróság hát az Orbán adalék. Viktor ne érezze jól magát.
De látszik, hogy még az Orbán kormány sem bízik abban, hogy ez néhány hét vagy egy-két hónap alatt végbe mehet, se Gulyás Gergely, se Szijjártó Péter, amikor rákérdeztek, nagyjából hát a Rogán már be is adta a panaszát a pénzügyminisztériumhoz, nyilván a kvázi bizonyítékokat, én bűnös, miben, ugyan már.
Még meg sem szólalt az ügyben.
De beállt, igen, de hát beadta az amerikaiaknak, és ők meg, mint a kormány tagjai azt várják, hogy hát ez belátható időn belül remélhetőleg még ebben az évben. Tehát nem, ők is tudják, hogy azonnal ez biztos nem megy.
Akkor témát váltok legalábbis ebben az ügyben. Azt hiszem, hogy még lehetne órákat beszélni, de lesz még rá, gondolom, alkalom. A csütörtöki iskola fenyegetésekre térnék rá. A legfrissebb információk szerint országszerte 268 iskola kapott bombafenyegetést csütörtök reggel. Ezért a Nemzetbiztonsági Bizottság összehívását kezdeményezi Tompos Márton, a Momentum elnöke, arra hivatkozva, hogy tavaly hasonló esetek történtek Csehországban és Szlovákiában. A Szlovákiában kiküldött tavalyi bombafenyegetések tartalma nagyban hasonlít a magyar iskoláknak kézbesített szövegre, amelyek mögött szerinte az oroszok vannak. Egyébként a cseh, egyik cseh miniszter nyilatkozta, hogy itt szerinte is az oroszok lehetnek a háttérben, mert egy orosz szerverről érkezett, vagy érkeztek ezek a fenyegetések.
Ukrán
és szolgáltató, de azt hiszem a végpont, vagy a kiinduló pont egy orosz szerver. Azt írta, hogy erről Mihály Koudelka, a cseh titkosszolgálat főnöke beszélt is. Egyébként szerda reggel Bulgáriában is volt hasonló fenyegetés. Erről mi a véleményetek, hogy erről ebben mit lehet tennie a kormánynak, illetve hogyan lehet elkerülni ezeket, amelyeket ha az oroszok indítják, az egyik hallgató ma, mert egyik témaként bedobtam ezt a mai fórumba, a hallgató azt mondta, hogy hát aki ezt csinálta, annak hazat kell üzenni. Akár Ukrajna volt, akár Oroszország.
Akár mondtam, a Kovács Józsi.
Hajrá! Igen. Szóval mit lehet tenni akkor, ha megtudjuk, hogy az oroszok vannak a háttérben, és ki akartak próbálni valamit. Mint a román elnök választáson.
De meg, hát az egyszerű dolog volt, de ezt megtudjuk valóban. Tehát
hát azt, hogy azért, mi megtudjuk, azt nem
azért egy e-mail küldőjét ma már én úgy gondolom, bár nem ő titkosszolgálati szakember, el lehet olyan rejtek utakon ide-oda juttatni, hogy az életben nem találja meg. Ha csak nagyon nem akarja, mondjuk az amerikai titkosszolgálat nem száll ebbe bele, nem tudom, hogy kinek vannak erre technikai eszközei.
Hol végig?
Igen, de ők miért találják meg magukat, hogyha róluk van szó?
Nem találják meg magukat, de feltétlenül az oroszok azok jóval előrébb vannak ezekben a ügyekben, mint az amerikaiak vagy
európaiak. Miért volnának előbbre?
Nekem úgy tűnik.
Nekem nincs olyan rossz véleményem Amerikáról, mint Trumpnak.
Igen, de nekem úgy tűnik, hogy az oroszok ebben nagyon profik. A fals, például a választások befolyásolásából, ők tudták az amerikai elnökválasztást befolyásolni, nem most, hanem még 5 évvel ezelőtt, amit be is vallottak az amerikaiak.
Próbálják meg az amerikaiak befolyásolni az orosz elnökválasztást, akármilyen technikai eszközzel. Próbálják meg.
Nem biztos, hogy Amerikában ugyanez állami szinten zajlik, ahogy Oroszországban zajlik.
De azt akarom mondani, hogy akármilyen technikai zűrzavart tudsz kelteni, mert remek eszközeid vannak hozzá, az orosz elnökválasztást nem tudod befolyásolni. Az amerikainak bizonyos részeit, bizonyos kritikus részeit, emberek megbolondítását, félrevezetését el lehet intézni, de egy olyan országban, ahol akár néhány tízezer szavazaton múlik az elnök kiválasztása, ott annak van értelme. Az amerikaiak beavatkozásának ilyen esetekben semmi értelme nincs.
Csináltunk egy ilyen fake news összefoglalót még a Trump előző elnökválasztási kampányáról, és az jött, ez ugye 2016, hogy a fake newsokat tartalmazó különböző oldalak nézettsége, olvasottsága, az körülbelül harmadával haladta meg a legtekintélyesebb online hírforrások olvasottságát, nézettségét. Tehát egészen elképesztő hatása volt a dolognak. Simán lenyomták a fake news-zal a New York Times-t, a Washington Post-ot, a Wall Street Journal-t.
Mert mindet. A fake news érdekes, kattintás, vadász,
hétszer olyan gyorsan terjed, mint igen. A valódi hír.
És mennyire marad meg, tehát mennyire hihető, mennyire fogadják el az emberek a fake newsokat?
Hát a fajék egyszerűségű pletykákat, mert hogy itt alapvetően a pletykák felturbózásáról van szó, és az emberi természet ilyen jellegű kihasználásáról.
Hát ha 2016-ban volt egy ember, aki azt hiszem Észak-Karolinában elment Washingtonba, egy pizzázóba, egy összeesküvés elmélet alapján, mert ő azt olvasta, hogy Hillary Clintonék ott tartják az alaksorban rabszolgaként a gyerekeket, akik ezt aztán abuzálnak és eladnak. Majd amikor megérkezett a pizzázóba, azzal szembesült, már akkor mindenkit fegyverrel megfenyegetett, hogy nincs is alaksora a pizzázónak. Ez illusztrálja ezt az egész őrületet, szerintem. Csepp a tengerben, tehát az emberek hajlamosak a legvadabb dolgokat is elhinni, hogyha az kellő tömegben éri őket. És nem olvasnak New York Times-ot, nem olvasnak Washington Post-ot, nem olvasnak szeriőz oldalakat.
És ezek az oldalak valamilyen ügyről bőven sok oldalról megvilágítva, több embert megkérdezve, több illetékessel tárgyalva, vagy interjút készítve jutnak valamilyen következtetésre, hosszú, bonyolult. És miért olvasom én ezt el? Egy mondatban benne van a lényeg, ott egy pedofil összeesküvés, ebben a pizzázóban, hát nem konkrét az, de nagyon is konkrét, még cím is van hozzá. Hát akkor mi a probléma? És ugyanígy a román elnökválasztásnál fölépítenek a TikTokon egy teljesen outsider, ismeretlen embert, aki remekül lovagol, meg judózik, meg hülyeségeket beszél.
Meg
azt nem tudom, mennyire gazdag, de a lényeg az, hogy a semmiből tudnak kreálni egy létező valaki, tulajdonképpen még egy nem létező személyt is.
De ezt nem gondoltuk volna itt Magyarországon, hogy ilyet meg lehet csinálni. És ezt meg tudták csinálni, úgyhogy meg is nyerte az elnökválasztás első fordulóját. Egy ismeretlen ember. Amire szerencsére a románok...
Ne vegyünk rá mérget, hogy a következő elnökválasztáson nem kerül be legalább a döntőbe.
Így van.
És de miért ne? Azt gondolod, hogy ezt nem tudják kiszűrni most már a románok? Hogy
hát most már fölépítették az embert. Nem, most már fölépítették az embert, hogyha megnézed a közvéleménykutatásokat, még mindig azt mutatják, hogy lehet, hogy nem nyerünk meg az első fordulót, de
hát
komoly esélye van.
Hát egyáltalán.
Hát de milyen alapon zárják?
Ha jól tudom, jogszabálysértés, vagy törvényszerűen folyik ellene.
Hát mert nem árult el, hogy miből finanszírozta a kampányát, tehát a dolog még nem zárult le.
Nem indulhat el jelen pillanatban.
Igen, de akkor
a romániai elnökválasztás.
Igen.
Akkor majd elindul egy másik mesterséges intelligenciával előállított nem létező személy, és azt fogja meg.
Ez nem feltétlenül, de akkor viszont lesz egy dű az ő támogatói körében, hogy hát itt is a mély állam dolgozik, ezt a kiváló embert nem engedik elindulni mindenféle kitalált indokokkal, és akkor találnak majd helyette valakit, aki ugyanezt fogja képviselni. Tehát, hogy mondjam, a kapukat már kinyitották a TikTok befolyásolással azzal, hogy emeli az ember mögé, és a nézetei mögé odaállítottak annyi szavazót, amelyik megnyerte vele a semmiből az első fordulót. Tehát az egy dolog, hogy valószínűleg kampányfinanszírozási törvényt sértett, az is egy dolog, hogy a TikTok és az orosz beavatkozás nyomhatta föl, de a jelek szerint volt erre igény?
Ez azt mutatja, hogy az analóg világ szabályai, a 19.-20. század szabályai, amiket kialakítottunk egy demokratikus választásra, nem alkalmasak jelenleg, mert olyan könnyen meghekkelhetők, átalakíthatók, hogy villámgyorsan ki kéne találni azt a fajta szabályozást, azt az eljárást, ami legalábbis korrektebbé tenné ezt az egész választási
igen, folyamatot. De nem tudnak más kitálni, csak lekapcsolod a villanyt, mert akkor a számítógép leáll, és akkor nem lehet egymással hazugságokat közölni.
Vissza kell térni a cédulás szavazáshoz, nem lehet online szavazni.
Hát valószínűleg Romániában a következő elnökválasztáson erre vissza is fognak térni a cédulás szavazáshoz, mert
ez nem a szavazás módja.
Ha rájönnek, hogy nem tudják hogyan kivédeni a behatolást és a manipulálást.
De le kéne kapcsolni az internetet.
Vannak ilyen országok.
Vannak olyan országok, de ott nincs is rendes választás.
Olyan országok, mint a Észak-Koreában, ugye, hát ott nincs is internet.
Hát vagy csak szűrik, mint Kínában, ugye?
De Észak-Koreában a gép sincs hozzá, hogy interneten.
Észak-Koreában a választás sincs hozzá, úgyhogy nem tudom, miért csinálják ezt az
egészet.
Minek kéne manipulálni az internetet, ha választás sincs, ebben igazad van.
Azt nem tudom, hogy a 99,99 fölötti 0,1%-ot azonnal kivégzik, vagy
nem, azért kell
mutatóban. Vagy ezt meg kell tartani.
Kell egy kicsit.
És akkor végül rátérnék erre, ami egyébként teljes műsort megér, elállítják az ingatlanadásvételi szerződést a Magyar Állam és az Eagle Hills csoport között. A budapesti mini Dubaj területét vette meg az arab befektetői csoport, írja a hvg.hu. A mini Dubaj az ugye már egy elmaradott kifejezés, meg Grand Budapest néve fut most már ez a beruházás, de rendkívül sok probléma van ezzel. Mit szóltok ehhez? Ez a Fudan Egyetem sorsára fog jutni ez a beruházás, vagy ezt valóban megvalósul? Tehát itt valódi problémákról van szó, a elővásárlási joga, meg minden egyéb, hogy kié, már Rogánék is bejelentkeztek, a Karácsony Gergelyék is bejelentkeztek.
Ugyanakkor Rogán bejelentkezett erre.
De ugye Rogán, bocsánat, a Habonyát már gondoltam.
Nem, hát ő neki csak egy kis
elővásárlási
kis ingatlan. Igen, az egyik cég révén. Hát most vettek meg gyorsan. Hirtelen annyira fontos volt az
a január 10-én vagy 10-valandedikán vásárolták.
Csak nem tudtak arról, hogy éppen készül ez a szerződés.
Véletlenül. Volt egy kis pénz, és mondták, hogy hát, ha valamivel megtérül, és megvették ezt véletlenül.
Itt van ez a szörnyű állapotban lévő rákos rendező, borzasztó, hogy néz ki? Hát ezt vegyük meg.
Egyébként tényleg rosszul néz ki.
Rosszul?
Rákos borzasztó.
Igen. Úgy hívják, hogy rákos borzasztó, igen. Nem tudom, átmegy még ott a vonat, ami a nyugatiból indul?
Igen.
Hát hajaj, a sorompó azért van mindig leengedve.
És ha megnézed a rákos rendezői pályaudvart, azt az épületet, azt ami ott szép, van, az szép. Az egész MÁV állapotát tükrözi.
De az a pályaudvar a MÁV-é, vagy azt vette meg a Habony?
Nem,
tehát nem egy területet, hogy melyik, milyen terület ez.
Akkor Karácsony Gergelynek van ott épülete. Melyik épület a Karácsony Gergelyi? Majd a fővárosi.
Talán a főtávnak van ott, vagy valamilyen.
Hát úgy, a fővárosi
cégnek, igen, van ott. Hogy épület, vagy egy biztos épülete is van nyilván, nem csak
igen,
a legelő.
Igen, és a tulajdon része igen, alapvetően. Igen.
És most kell dönteni de, arról a bíróság.
A bíróság még nagyon messze van ettől.
Ez egy, igen, az elővásárlási jogról fognak először dönteni.
Ami nagybátor szerint nem létezik, meg nem jár, de azért meg a nemzetközi jog felülírja a magyar polgári törvénykönyvet. Ez még sokáig el fog tartani. Két dolog tény, az egyik, hogy azt a területet föl kell valamilyen módon újítani, hasznosítani. Nagyon jó helyen van sok szempontból, és azt se felejtsük el, hogy ez egy rozsdaövezet, ahol az építendő lakásokra nincs áfa, hogyha jól tudom.
Igen.
Tehát ez egy üzleti lehetőségnek is nagyon jó. Hozzátéve,
hogy negatívumot azért mondanék, igen, hogy itt az egész területet 10 méter mélyen fertőzőtnek kívánították.
Persze, de ezt magára vállalta a magyar állam, mert ő ilyen rendes.
Hát igen, ezt a beruházó követelné a magyar államtól.
És akkor vannak ilyen
tervek, hogy 370 milliárdnyi ilyen munkálatokat végezzen
el. Ott mindenféle szennyezés van, tehát azt nem lehet rögtön alapokat ásni és arra fölemelni az épületeket, és ráadásul a tervek között szerepel egy olyan felhőkarcoló elvileg,
egy 500
ami 500 méter, az Európa rekord lenne, mert jelenleg egy londoni felhőkarcoló vezet, utána egy varsói áll.
Az mekkora a londoni felhőkarcoló?
Ezek 400-asok. Tehát 400 méter fölöttiek, de nincsenek 500 méter
hát
magasan.
Hát akkor miért ne örülnének a budapestiek, hogy itt lesz Európa legmagasabb épülete?
Egyrészt 90 méternél magasabbat a jelenlegi szabályozás szerint nem lehet építeni.
A motorony a 112-re
csak mennyi? Ha külön engedélyt adnak rá, ez a
mondatás is külön engedélyt
adnak. Hát egy légi folyosó.
Kiemelt kormányzati beruházásként ezt lehet bármit átlépni,
igen,
csak a légi folyosó lesz kínos, amikor neki megy egy repülőgép.
Ugyanaz,
véletlenül.
Ugyanaz a befektető, és ugyanúgy Jared Kushnerrel Belgrádban éppen egy Trump Tower-t épít, és ugye itt is elterjedt az, hogy Trump Tower
itt
lesz,
is elterjedt
és a New York Times-ot lapozzuk, az pont a beiktatás előtt írt egy nagy cikket arról, hogy a Trump már azokat az etikai normákat is semmibe veszi, hogy az elnök tartsa magát távol az üzleti vállalkozásaitól. A Trump Organization, akit a kisebb középső fia Erik vezet, az most éppen javában tárgyal a Közel-Keleten felhőkarcolók, luxus ingatlanok és egyebek építéséről, pont ebben az üzleti körben, amelyik a dubai befektető révén, aki mondom Belgrádban is ott van, ugyanúgy Jared Kushnerrel a Donald Trumpnak a vejével. Tehát ez egy olyasfajta összekapcsolódás a befektetőknek,
amiről mi még nem is hallottunk.
Amiről nem tudjuk, hogy hova vezet, de nem véletlenül merült fel a magyar sajtóban.
Mi el se tudjuk képzelni,
az esetősége, hogy
ilyen összefoglalások
van. Nagy Trump Tower.
Igen, de a horvátok nem kértek ebből például.
Hát,
kikérték maguknak, tiltakoztak, tüntetések is voltak.
Nincsenek is olyan jó viszonyban a horvátok Trumpra.
Igen, végül levették a tervekből ezt az egész a befektetői dolgot a rabot.
De még ezt sem építették fel, még ennek a tervei sem születtek meg, ahogy említetted, a Fudan Egyetemén sem. Tehát azért...
Igen, a Fudan Egyetemről már nyilatkozott a magyar kormány, hogy ez most nem aktuális.
Ez most mivel a szerződést föltette az internetre és nyilvánosságra azt a kormány, ez most elindított egy ilyen folyamatot. A jó Isten tudja, hogy mi lesz a vége. Én nem merném megjósolni, hogy megépül-e, kiépíti meg, és pontosan mi lesz ott. Tudja a fene.
Jó sokáig el fog tartani, ez biztos.
De minden esetre a lényeg az, hogy ezt valóban jó lenne valami értelmes célra kihasználni, ez egy olyan terület, itt van Budapest központjához közel, mégis lehetne egy akár zöldövezeti új városnegyedet csinálni, új városközpontot. Rengeteg dolog van, amit nyilvánvalóan tervezők, építészek, városvezetők, vagy akár az országos politika vezetői közösen kitalálhatnának, de így kellene menni a dolognak. Itt van ez a terület, Ebek 30-adján, a MÁV volt ott a hunyó, de a MÁV-nak erre már nincs szüksége, hát akkor csináljunk vele valamit, ez állami terület, tehát a mi felelősségünk, de miután a fővárosban van, ide hívom a főváros vezetőit, ide hívok egy építészeti grémiumot.
Mik az zubóiakat, meg az angyalföldiekkel.
Így van, akik ott élnek a szomszédban.
A zubóiakat most nyilatkozta, hogy ő csak a sajtóból értesült,
ez abszolút igaz, tehát vannak erre nagyon jó példák, nem kell föltalálni a langyos vizet. Hát ha csak Londonba megyünk, amikor a 90-es években a Docklands-ben megépítették a Canary Wharf nevű ingatlan együttest, hát mindenki utálta az egészet, hogy mit csinálnak ezzel, tönkreteszik a várost, ma meg imádják. Ugyanez érvényes.
Tehát az Eiffel torony, de is igaz.
Igen, az olimpiára pedig Kelet-London tették rendbe, az ott egy elég elhanyagolt rész volt. Igen, és Párizst annyira nem kellett rendbe tenni.
De a sajnát rendbe tették, amit annyira kellett rendbe tenni.
Londonban új negyedet építettek az olimpia örve alatt. Tehát vannak erre példák, hogyha...
Jó, nekem a párizsi olimpia mégis jobban tetszett.
Igen. Hogyha erről a piac dönt, és normális befektetői döntések vannak, akkor ez jól sülhet el Magyarországon.
Hát a piac és a szakma együtt. Tehát ebben városvezetés, város...
Sajnos ez a terv, ez nem így készül.
Igen, azt tudják, hogy mekkora ingatlan spekuláció volt az Andrássy út fölépítése annak idején.
Ja, igen, a 19. század végén. Hát, nagy csalás volt az egész, akkor is voltak panamák. Apropó Panama, ugye nem véletlenül szereti Trump ezt a Panama dolgot, mert sok mindent lehet érteni ez alatt, a Panama alatt.
Hát, mi lenne, ha a Panama csatornát idáig vezetnék, és akkor fölépítenék a Rákos rendezőben azt a nagy kikötőt, ami összekötni a Belgrád-Budapest vasúton keresztül. Grand Budapestet a Grand Pekinggel is, akármivel. Nem, a dolog lényege az, hogy rengeteg hülyeséget össze lehet hordani. A vicc az, hogy egy irtózatos összegű beruházást dobnak ide a magyar társadalom elé, hogy 5000 milliárd forintot fognak befektetni. Most mi a baj ezzel? Ez fantasztikus
sok
dolog lesz.
Sok munkahelyet teremt, igen, meg ilyesmi.
A lényeg az, hogy ennek rengeteg olyan következménye van, vagy következménye lehet, meg annyi mindent kell hozzá megcsinálni, előkészíteni, annyi mindent következményt kell számításba venni, hogy egy csomó embernek az együttes gondolkodása, vitája vezethet oda, hogy egy ilyet hogyan érdemes megcsinálni. Ez mind hiányzik. Megkötöttük a szerződést, ti pedig nyeljétek le. Ez a magyar politika.
Ez volt a Megbeszéljük a hetes stúdióm a László Józseffel, a Bálint György újságíró iskola igazgatójával, Nagy Gáborral, a HVG munkatársával, Amerika szakértővel és Bolgár Györggyel. Köszönjük a figyelmüket! A műsor készítésében részt vettek Lantos Dániel, Horváth Ádám, Stúder Dániel, Laj Viktória, Turi Lui. Műsorunk második felét visszanézhetik a Klubrádió YouTube csatornáján, és arra kérjük önöket, iratkozzanak fel csatornánkra. A szerkesztő Csernyászki Judit nevében is elköszön önöktől a műsorvezető Neumann Gábor.
A hetes stúdiót a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallották.